Szent István Rádió. A jó hír hangja.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Elkészült a 33-as számú főút újabb szakasza, ezzel Debrecentől Látóképig kétszer két sávon közlekedhetnek a járművek, hangzott el az útszakasz átadó ünnepségén. Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium útépítésekért felelős helyettes államtitkára emlékeztetett rá, hogy novemberben adták át az M35-ös autópályát, a debreceni északnyugatipari övezettel összekötő 2 kilométeres útszakaszt. Most újabb, több mint 2 kilométeres szakasz készült el, bruttó 4,2 milliárd forintos, hazai forrásból finanszírozott beruházással. Az új útszakasz 2011 méteren kétszer-két sávval köti össze a 3316-os jelű összekötő utat az ipari park területével. Emellett kialakítottak egy új körforgalmi csomópontot, és javították a balmazújvárosi leágazást is. Azt kéri a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy nézzük át a személyi jövedelemadó bevallási tervezetet. A jóvá nem hagyott tervezetek az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek tervezetének kivételével május 21-én automatikusan bevallássá válnak, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. A NAV webes SZJA kitöltő programját használóknak fontos, hogy mentsék az esetleges módosítást, és csak azután küldjék el a kiegészített tervezetet a NAV-hoz. Akik papíron adják be bevallásukat, azoknak alá kell írniuk a főlapot, különben a bevallás érvénytelen. A személyi jövedelemadó 1+1%-ának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet rendelkezni elektronikusan és papíron is. A nyilatkozat benyújtásának határideje május 21-e. Korlátozást vezet be az OTP májustól. A pénzügyi portál közlése szerint az OTP bank nemrég arról értesítette az ügyfeleit, hogy új mobilbanki funkciót vezet be a biztonságuk érdekében. Az internet és mobilbankból indított utalásoknak május 8-ától kezdve 1 millió forint lesz a napi összegkorlátjuk. Ez egy alapértelmezett korlát. Az az ügyfél, aki ennél több pénzt szeretne átutalni, a limitet bármikor módosíthatja, vagy ideiglenesen fel is függesztheti. Tegnap indult a választási kampány Magyarországon, és ekkortól kaphatják meg a jelöltek és jelölőszervezetek a választási irodáktól az ajánlóíveket, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint az Európai Parlament tagjainak választásán való induláshoz. A 7,8 millió választópolgárnak legkésőbb április 19-éig kellett megkapnia a választásokról szóló értesítőt. Jelölteket és listákat a választópolgárok ajánló íveken ajánlhatnak. A választási irodák szombaton a kampány első napján 466.624 ajánlóívet adtak ki az önkormányzati, nemzetiségi és európai parlamenti választáson indulni szándékozó jelölteknek és jelölőszervezeteknek, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Az ajánlásokat csak a választási irodák által kiadott íveken lehet gyűjteni, azok nem másolhatók. Az íveken fel kell tüntetni az ajánló nevét, személyi azonosítóját és lakcímét, valamint a gyűjtőnek fel kell tüntetni a személyi azonosítóját, vagy a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát, továbbá neki is alá kell írnia az ívet. Az összegyűjtött ajánlásokat 3 helyi, testületi és országos szinten ellenőrzik, a választás típusától függően. Híreink végén az időjárásról. Erősen felhős vagy borult marad az idő, a Duna vonalában és attól keletre többfelé számíthatunk esőre, záporra, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hegyekben hózápor sem kizárt. Az északi-északkeleti szél a Dunántúl északi felén és az északkeleti megyékben élénk marad. A hajnali hőmérséklet többnyire 1 és 6 fok között alakul, de a kevésbé felhős nyugati tájakon gyenge fagy sem kizárt.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2024. április 22-e van, hétfő. A Föld napján szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő és Fehér József ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Márai Sándortól származik, és így hangzik: lásd a csodát, ott, ahol éppen van, mindig a közelben van, legtöbbször oly közel, annyira a kezed ügyében, hogy egy életen át eszedbe sem jut kinyújtani utána a kezed. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk, 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, majd 7:40-től Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Boldog Ceferino életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatya beszél. 7:50-től Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, majd a napi mája és a programajánlónk hangzik el, 8 órától a híreg, és ezt követően tehát a játék előtt jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas időtöltést kívánok minden munkatársam nevében.
Vettem, 4 óra múlt, virágot vettem, nekem csak úgy. Apámat láttam reggel a tükörben, némán a súgtam, a hajam tűzzem fel,
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi rovatunkban ez alkalommal az etetés terápiáról lesz szó. A következő percekben Bodnár Gábornéval, a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ gyermekrehabilitációs osztályának részlegvezető ápolójával beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Voltál már nálunk, de akkor egészen más minőségben, egy szabadidős tevékenységet kapcsán, most viszont a hivatásodról fogunk beszélgetni, mert hogy etetés terápia gyermekrehabilitációs osztályon elnevezéssel az elmúlt időszakban több szakmai fórumon volt alkalmad előadni. Te az egyik szerzője, előadója vagy ennek az előadásnak, ami nagyon érdekes már maga a címe is, és hát talán tisztázzuk első körben, hogy mit is jelent az, hogy etetésterápia. Én azt gondolom, hogy sokszor mondjuk azt, hogy az étkezés, az evés, az egy örömforrás, de jól gondolom, hogy korán sem vonatkozik ez mindenkire, és igen, akkor itt léptek ti be szakemberek.
Igen, itt lépünk mi be szakemberek, azt tudni kell, hogy 2016-tól működik osztályunkon ez a fajta terápia. Ez a budapesti korai fejlesztő központ által meghirdetett képzés volt, aminek én voltam az a szerencsés részvevője, hogy részt vehettem rajta, és ők úgy hirdették meg, hogy a sérült, halmozottan sérült gyermekek etetésterápiás fejlesztése, illetve a családtagjaik, hozzátartozóik megsegítése címmel hirdették meg ezt a típusú képzést.
Mert hogy itt, bocsánat, ne feledd a szavad, azért itt a hozzátartozóknak, a szülőknek, elsősorban az édesanyáknak óriási szerepe van abban, hogy ez az etetésterápia, ez majd hogy fog megvalósulni.
Így igaz, mert ugye nagyon fontos azt tudni, hogy a halmozottan sérült cerebrál paretikus gyermekek nagy többségénél sajnos az életkor minden korszakában már megfigyelhető valamilyen féle evészavar, vagy a nyeléssel, vagy a rágással, de ha visszamegyünk egészen a újszülött, illetve csecsemőkorig, akkor már megfigyelhető. Ugye ezek a gyerekek nem minden esetben tudnak anyatejjel táplálkozni úgy, hogy szopnak. Általában ezek a sérült gyermekek többsége koraszülött osztályra kerülnek, ahol a szájon át történő táplálásuk még abban az életszakaszban nem is kivitelezhető, amikor ők megszületnek. Ugye ők gyakran szondatáplálásban részesülnek, szondán keresztül kapják a napi táplálék mennyiségüket, ami sajnos van, akinél rövidebb ideig tarthat, van, akinél egészen a csecsemőkor hosszú későbbi szakaszáig eltart, ami később a szájon át történő táplálást nagyban befolyásolja.
Elhangzott egészségügyi rovatunkban az etetés terápiáról volt szó. Az elmúlt percekben Bodnár Gábornéval, a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ gyermekrehabilitációs osztályának részlegvezető ápolójával beszélgetett Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Budapest közelében aszfaltozás miatt a 10-es és a 14-es kilométer között sávelhúzással a Vásáros Lamin felé haladókat a belső sávra, illetve az ellenkező oldal belső sávjára terelik, a főváros felé a külső és a leálló sáv járható, a munka kapcsán a 12-es kilométernél lévő szilas pihenőhelyet is lezárták, ezért oda nem lehet kihajtani, de más útvonalon megközelíthető a parkoló. Burkolatfelújítást végeznek Mezőszemere térségében is, ahol a főváros felé vezető oldalt a 129-es és a 120-as kilométer között lezárták, így a Budapest felé haladók az ellenkező oldal belső sávján autózhatnak. Vásárosnamé felé pedig a külső és a leálló sávon halad a forgalom. A munkavégzés miatt a Budapest felé a Mezőkvesdi csomópont le- és felhajtó ágát, valamint a mezőszemerei pihenőt is lezárták. A Gelei pihenő környékén a 139-es és a 147-es kilométer között szintén a főváros felé vezető sávokat újítják fel, a forgalom a Vásárosnamén felé vezető oldal belső sávján halad, így az ellenkező irányba tartók a külső és a leálló sávra vannak terelve. Fontos, hogy a munkavégzés miatt Budapest felé a Gelei pihenő nem használható. Burkolatjavítás miatt forgalomterelést építette ki a 175-ös kilométernél lévő Polgár csomópont és az M35-ös autópálya leágazása között, szintén az M3-ason, a Vásárosnamé felé vezető oldalt lezárták, így a 172-es és a 185-ös kilométer között a Budapest felé vezető oldalon halad a forgalom irányonként egy-egy sávon. A munkavégzés kapcsán a 183-as kilométernél lévő Görbeházi benzinkutas pihenőt is lezárták. Az M30-as autópályán a 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 40-es kilométernél lévő Szikszó csomópont között garanciális javítási munkákat végeznek, a két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik, a munka várhatóan több hónapot vesz igénybe. A 3-as főúton Gyöngyös térségében a 80-as kilométer közelében építési munka miatt mindkét irányban útszűkületre készüljenek. Szintén a 3-ason Miskolc déli határában felújítják a Harsányi úti felüljárót, a 179-es kilométernél félpályás lezárás van érvényben. A felújítás miatt a Harsányi felüljáró sem használható. A 4-es főúton Törökszent Miklós térségében a 142-es kilométernél a vasúti felüljárót javítják, félpályás lezárás mellett dolgoznak. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu adatai alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
A napos időszakokat záporok szakíthatják meg. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma marad a változékony, gomoly felhős időjárás, a hosszabb, rövidebb napos időszakok között többségében a középső északi északkeleti régióban alakulhatnak ki záporok, a hegycsúcsokon egy-egy hózápor. Az északi szél a Dunántúl nyugati északnyugati tájain és északkeleten lesz élénk, olykor erős. Kora reggel a kevésbé felhős helyeken gyengén fagyhat, majd napközben mindössze 9 és 15 fok közé melegszik a levegő. Holnapra virradóan nyugaton, északnyugaton esőre ébredhetünk, majd napközben a Dunántúli és középső tájakon alakulnak ki nagyobb eséllyel záporok, egy-egy zivatar. Keleten és délen hosszabb időre kisüthet a nap, élénk erős lesz a déli-délkeleti, északkeleti szél. Nyugaton, északnyugaton és északon csak 9 és 15, máshol 16 és 21 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szerdán sok felhő lesz felettünk, többfelé számíthatunk elsőre záporra, helyenként zivatarra, többfelé erős, északnyugaton viharos lehet az északnyugatira forduló szél, nyugaton és északnyugaton csak 7-10, máshol 11-18 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön helyenként zápor, néha ez zivatar még kialakulhat, de már többfelé süthet ki hosszabb időszakokra a nap. A nyugati szél sokfelé élénk, északon erős lehet, délután 8 és 15 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken túlnyomóan napos idő ígérkezik, helyenként futó záporokkal, néhol élénk lehet a déli-délnyugati szél, délután 14-19 fokot mérhetünk. Orvos meteorológia, ma a fronthatás nem várható, legfeljebb gyenge hidegfronti tünetek jelentkezhetnek a hűvös idő miatt. Fejfájás, vérnyomás problémák és keringési panaszok jelentkezhetnek. A szeles idő miatt tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, a szél ingerlékenységet, nyugtalanságot válthat ki. Alacsony lesz hő és komfortérzetünk, nagy a megfázás veszély, ezért ajánlott a réteges öltözet. Immunrendszerünk erősítése érdekében fogyasszunk vitamindús zöldségeket, gyümölcsöket, és ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadék beviteléről sem. Közlekedés meteorológia, ma többségében a északi, északkeleti régióban alakulhatnak ki záporok, amiket apró szemű jég is kísérhet, valamint a hegycsúcsokon hózápor sem kizárt. Ezeken a tájakon vizes csúszós útszakaszokra kell számítani. Az északi a szél a Dunántúl nyugati, északnyugati tájain és északkeleten lesz élénk, olykor erős, ami jelentősebb mértékben ronthat a járművek menet stabilitásán. A naposabb tájakon és időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, vezessünk fokozott óvatossággal, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Pollen jelentés, csökken a pollen terhelés, a leülés miatt visszaesett a pollen terhelés, de folytatódik a pollen szezon legerősebb időszaka. A tölgy és a fenyőfélék pollen koncentrációja közepes magas tartományban alakul, az eperfafélék, a platán, a nyíra, a kőlis és a dió pollen szintje közepes. Alacsony, közepes koncentrációban van jelen a ciprus és tiszafafélék, a komlógyertyán a bükk és a vadgesztenye virágpora, a fák közül csökkenő mennyiségben, de még jelen van a juhar és a fűz pollenje is. A kültéri allergingombák spóra száma az alacsony tartományban alakul. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
Reményik Sándor. Kegyelem. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol, aztán megfeszített körömszakadtig maradék erőd. Akarsz eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konokfalán zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz, s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mind hiába, a bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, s egy pici csillag sétál szembe véled, s olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem.
Reményik Sándor Kegyelem című versét Szegvári Menyhért mondta el. Reményik Sándor erdélyi magyar költő, 1890. augusztus 30-án született Kolozsvárott. Jogot tanult, de tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be. Az egyetemen barátkozott össze Olasz Lajossal és a későbbi híres íróval, Makkai Sándor református püspökkel. Költeményt először az Új Idők című lap közölt tőle 1916-ban. Később állandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja, a Pásztor Tűz első kötete 1918-ban jelent meg Fagyöngyök címmel, ezután Végvár jelnéven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra. Kenyér helyett című könyvében adta ki istenes verseit, melyekben hit és hitetlenség ütközik, istenkeresés és hitvallás együtt szólal meg. A 30-as évek második felére a Transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé Áprili Lajos és Tompa László mellett a Helikoni Triász tagjaként az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költőjévé vált. Kétszer jutalmazták Baumgarten díjjal. Reményik Sándor 1941. október 24-én hunyt el szülővárosában, még ebben az évben a Magyar Tudományos Akadémia nagy díjával ismerték el munkásságát.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi műsorunk témája: Ferenc pápa velencei apostoli látogatása elé. A Szent Atya jövő vasárnapi velencei apostoli látogatásának programja. A Laguna város alapításának története. Ferenc pápa április 28-i vasárnapi velencei látogatásának programja. Három beszédet és egy homíliát mond Ferenc pápa a 6 órás látogatás során, amelyet a Lagunák városában tesz április 28-án. Fölkeresi a Giudecca szigeti női börtönt, majd a Szent Márk téren szentmisét mutat be, a bazilikában pedig lerújja tiszteletét Velence védőszentje előtt. A pápa megtekinti a velencei biennális szentjéki pavilonját a Giudecca szigeten lévő női börtönben, üdvözli a fogvatartottakat és a kiállító művészeket. Majd a fiatalokkal találkozik a Santa Maria della Salute, az egészség szűzanyja bazilika előtt. Végül pedig ponton hídon átkel a Szent Márk térre, ahol szentmisét mutat be, és az evangelista sírjánál imádkozik, aki Velence és a venetóiak védőszentje. Ez a három mozdulat alkotja Ferenc pápa velencei látogatásának gerincét, amelyet április 28-án tesz, maradjatok meg az én szeretetemben mottóval, a szőlőtő és a szőlővesszők evangéliumi elbeszélése alapján. A hivatalos program szerint Ferenc pápa április 28-án vasárnap reggel 6 óra 30-kor száll fel helikopterrel a Vatikánból, és 8 óra körül landul Velencében a Giudecca szigeti női börtön belső udvarán. Itt Francesco Moraia érsek, velencei pátriárka fogadja őt az intézmény vezetőivel együtt. 8 óra 15-kor a pápa találkozik a fogvatartottakkal, és beszédet mond nekik. Jelen leszek az adminisztrációs részleg, a büntetés végrehajtás munkatársai és önkéntesek. A Szent Atya ezután személyesen üdvözöl mintegy 80 fogvatartottat. A börtön udvaron körülbelül 8 óra 45-kor ér véget a találkozó, majd a pápa a börtönkápolnába megy, ahol José Tolentino de Mendonça bíboros, a kultúra és nevelés dikasztériuma prefektusa fogadja, aki egyben a velencei biennále szentjéki pavilonjának kurátora. A bíboros köszönti a pápát, aki 9 órakor találkozik a kiállító művészekkel, beszédet mond, majd üdvözli a megjelent vezetőket és művészeket. 9 óra 30-kor búcsút vesz a Giudecca szigettől, és motorcsónakon az egészség szűzanyja bazilikához megy. A bazilika előtti téren tartják a találkozót a velencei és a Veneto egyházmegyei fiatalokkal. Szimbolikus a helyszín, mivel itt tartják minden évben az ifjúsági zarándoklatot az egészség szűzanyja ünnepén, november 21-én, és imádkoznak a békehozó szűz ikonja előtt. Ferenc pápa elmondja beszédét, majd a fiatalok delegációja kíséretében átkel a hajukból álló pontonhídon, ami a Szent Márk térre vezet. A Lagunák városában tett pápai látogatás csúcspontja a Szent Mise lesz délelőtt 11 órakor a Szent Márk téren. A liturgia előtt a Szent Atya pápa Mailon többször körüljár a téren, majd a Szent Mise után elimádkozza a Regina Czőli imát. Mintegy 7500 hívő kap ülőhelyet a téren, további 1500 hívő állóhelyet a tenger felé eső kisebb téren biztosítanak. A Szent Mise végén Maraja pátriárka köszönetet mond a látogatásért, majd a pápa privát formában a bazilikába megy, hogy lerújja tiszteletét Szent Márk erekéi előtt. A Szent Mise után Ferenc pápa a közeli Szent Ilona szigetén található haditengerészeti helikopterről indul előreláthatóan 13 órakor Rómába, és délután 2:30-kor várható az érkezése a Vatikánba. Velence alapításának története. Velence a Lagunák városa, a földközi tengert egykor egyedül uraló Serenissima városköztársaság sajátos történelme valójában a földrajzának köszönhető. Az Itáliát keletről ölelő Adriai tenger bal felső csücske, a venetói partvidék ugyanis Ravennától Felgrádóig tengerbe ömlő folyók, folyamok szakadatlan sorozata. A hatalmas pósíkságot nyugatról és északnyugatról az Alpok óriási hegyvonulata karélyozza, amely havas hegycsúcsaival a folyók bővíző és állandó forrása. Ráadásul a viszonylag kisebb távon befutott nagyobb szintkülönbség miatt a folyók óriási mennyiségű hordalékot, kavicsot, homokot és földet hordanak a tengerbe egy szűk, mintegy 100 kilométeres szakaszon, amely az évezredek alatt lassan állandó hátrálásra késztelte a tengert a szárazföld javára. A tengerparton tehát állandó a folyami édesvíz találkozása, keveredése a sós tengervízzel és a hozott törmelék fokozatos leülepedése. Ez a körülmény adja a partvidék ingoványos, lápos, nádassal sűrűn benőtt jellegét, amely felületen szárazabb területek és kanyargó szűk nádi folyamok tarkán és változatosan ismétlődnek. Mint a mi Balatonunk, a szabályozás előtt főként a Somogyi parton, hogy valamelyes képet kapjunk a korabeli földrajzról. Az ilyen lagunás partvidék természetesen kialakította a maga csodálatos flóráját és faunáját, növény és állatvilágát, amihez társként az őstrakos venétek és fejebb a hisztriaiak nemzedékei csatlakoztak, megismerve és tisztelve ezt a különös, félig vízi, félig szárazföldi világot. Amikor a rómaiak ezt a vidéket meghódították, Krisztus előtt 181-ben alapították épp a tengerpart hajlatánál Aquileia városát, amit a régiek az akkori római birodalom 9. nagyvárosaként emlegettek. Az Augustus császár hozta birodalom felosztás 10. régiója lett a térség Venecia et Histria néven. Az ingoványos, bizonytalan parton nem is próbálkoztak város alapítással, de tisztes távolságban sorra megszülettek a part közeli venét városok, mint Oderzo, Altino, Caorle, Julia Concordia és jóval lejjebb a tehetősebb Patavium, a mai Padova. Már az első 3 évszázadban megindult a térség keresztényé válása, főként a 313-as milánói rendelettel, amely felszínre hozta az addig inkább rejtett Krisztus követőket. Az új kelet-római főváros Bizánc megszületésével és a császári súlypont Konstantinápolyba helyezésével megnőtt a szerepe ennek a keleti kapcsolatnak, amelyet éppen a Lagunák fölötti Aquileia képviselt együtt a tengerparti lépcsőjével, ahogy azt a Gradus, mai Grádó városa mutatja. Mintegy 500 éven keresztül az időközben patriarkális székhelye lett Aquileia volt a térség keresztény központja, amit csak az 5. században induló népándorlás korszaka változtatott meg. Ezek az északról betörő népek szinte kivétel nélkül germán törzsek voltak, akik közszinte különlegessé volt a hunok megjelenése. Először Alarik vizigótjai érkeztek meg 401-ben, és rögtön feldulták Aquileiát és a térséget. Attila hunnyai 450-451-ben már könnyebben jutottak egészen Mantováig, ahol a hagyomány szerint megegyezés született Attila és Nagyszent Leó pápa között. Majd 40 évvel később a tova haladó nyugati gótok után jöttek Teodorik, keleti, osztrogótjai, akik a nyugat-római császárság 5. század végi zűrzavarában, amikor 476-ban meg is szűnt a római császárság, az ország nagyobbik részét, beleértve Rómát is meghódították, és fővárossá éppen azt a Ravennát tették, ahol Bizánc itáliai exarchátus székhelyet vett, egyházi és politikai értelemben is. Nagy Teodorik gót király halála után Justinianus kelet-római császár uralma következett 527-től 565-ig, amikor Ravenna virágkorát élte, és szinte az egész Itáliát hatalma alá vonta. Döntő lépés majd 20 évvel később következett be 586-ban, amikor a Pannoniában állomáshozó longobárdok, másképpen langobárdok, germán törzsei betörtek Itáliába, és viszonylag gyorsan elfoglaltak az országot, hatalmukat egészen a Nápoly közeli Beneventúig kiterjesztve. A nevük alapján hosszú, szakállú longobárdok azonban 200 évig maradtak egészen 774-ig, amikor Nagy Károly, a frankok királya legyőzte őket. Ekkor született ez időtájt Venecia, magyarosan Velence. Hogy miért is? Azért, mert a korábbi hódítások mindig viszonylag rövid ideig tartottak, és a tengerparti venétek mindig a lagunák világába, pontosabban az idegenek számára halálos útvesztőkbe húzódtak, ahonnét a veszély elmúltával visszatérhettek a szárazföldre. Ez a két évszázad azonban maradandó ottlakásra kényszerítette őket, és egyre inkább berendezkedtek erre az életmódra, mindinkább felfedezve a vízparti élet előnyeit. Mindehhez hozzájárult a longobárdok víziszonya, mert a szekérvár kultúrájú szárazföldi nomád germán törzsek nem tudtak és nem is akartak tengeri hatalomra szert tenni. Ennek az is a jele, hogy miközben szinte az egész Itáliát meghódították, a szigetek, így Szicília, Szardenya, Korzika, mindvégig Bizánc kezén maradt egészen a 11. századi normann hódításig. Venecia saját alapítása dátumát 421-re teszi, amikor a mintegy 30 kilométerre fekvő Patavium Padova tanácsa egyik határozatában foglalkozott a szigetek minden állami szervezetén kívüli lakóival. Velence fejlődését 452 után föllendítette, hogy a szomszédos területek hunok elől menekülő lakosai, köztük sok gazdag, nemes kereskedő és tehetős római polgár a lagunák szigeteire költözött, főként 7 jelentősebb szigetre, amelyek Caorle, Heraclea, Jesolo, Torcello, Murano, Malamocco és a délre fekvő Chioggia. Ezek a vízi városok később egyre szorosabb politikai szövetségre léptek egymással. A bevándorló gazdagok voltak, és a szigeteken is meg akarták teremteni maguknak az elveszett kényelmüket. Miután a népvándorlás időszakában a szárazföldi kereskedelem szinte lehetetlenné vált, a települések egyre több hajót gyártottak. Eleinte csak a só lepárlásából bonyolítottak le számottevő forgalmat, később a túlparti Isztria és Dalmácia termékeire is kiterjesztették a kereskedelmet, és bort, húst és olajat szállítottak hajóik. Az egyre gazdagabb szigetek új formájú hajókat terveztek, amelyek gyorsabbak, fürgébbek voltak korabeli társaiknál, és hatalmas raktérrel rendelkeztek. A római birodalom felbomlása után a velenceiek igyekeztek a birodalom egyik jogutódjához, Bizánchoz közelebb kerülni. A megalakuló említett ravennai exarchátus nem csupán megbízható kereskedelmi partnernek bizonyult, hanem védelmi szerepet is betöltött. Így adódott, hogy Velence egyre inkább átvette a bizánci birodalom hivatali rendszerét is. A társadalmi élén a tribunok álltak, eleinte egy, később 10, majd 12, végül 7 tribunnal, akik a családok nevében gyakoroltak bírói hatalmat. Amikor azonban a kereskedelmet gyakran korlátozó bizánci törvények kezdtek terhessé válni, Velence lassan kialakította saját önkormányzatát. Ezt mind Bizánc, mind a longobárdok és a frankok is ellenezték a 6.-8. században, de semmit sem tudtak tenni, mert szükségük volt a verencei flottára az Adriai tenger felől érkező támadások ellen. Ezek a körülmények vezettek 697-ben az első doge, a latin dux vezető fejedelem szóból, Paolo Licio Anafesto megválasztásához, aki névleg a bizánci császár nevében uralkodott, gyakorlatilag igyekezett függetleníteni Velencét tőle. Jogköre sokkal szélesebb volt, mint a tribunoké. Joga volt összehívni a népgyűlést, kinevezni a katonai vezetőket és a bírákat, kormányügyeket intézni. Miután 751-ben a longobárdok elfoglalták Bizánc utolsó közeli bástyáját, Ravennát is, Verencének jóval szabadabb mozgás tere lett. A 7.-8. században újabb telepek kerültek a doge hatalma alá, itt Cittanova, Caorle, Jesolo, Malamocco és Torcello szigete, amelyek közül a székhelyük Malamocco volt. Kis Pipi, Nagy Károly apja megpróbálta meghódítani a területet, ezért a doge a Rialtóra költözött. A Rialtó a Rivo Alto magas part rövidítése, és így valamelyes kiemelkedő és már korábban is lakott felszínt jelentett. Ezzel Velence új szakasza kezdődött. A dózsek nem bonyolódtak a szárazföld, Veneto, Lombardia és a többi régió küzdelmeibe, és a Bizánctól való függés is csak névleges maradt. A szigetváros egyház élete szempontjából a legjelentősebb esemény szintén egy tengeri siker volt, amikor 828-ban sikerült Szent Márk evangélista erekéit a Nílusparti Alexandriából Velencébe átszállítani, ez a híres transzláció erekje átvitel. Az ókeresztény ikonográfiából ismerős Márk evangélista oroszlán szimbóluma, amit Verence hamarosan megtett saját város címerévé, és hozzá az oroszlán cárnyakkal látta el, amelyek szabadságára és függetlenségére utaltak. A fekvő szárnyas oroszlán jobb első mancsa nyitott könyvet tart latin felirattal Pax tibi Marce, Evangelista Meus. Béke veled, Márk, evangélistám. Hagyomány szerint a szent erekjeinek átvitelekor angyal jelent meg Márk evangélistának, aki miután földet ért Velence szigetén, rögtön annak oltalma alá került, amit a motto további szavai sugallanak, Pax tibi Marce evangelista meus, hic requiescet corpus tuum, itt nyugszik a te tested. És valóban, aki letérdel a Szent Márk bazilikában a védőszent szarkofágja mögé, ezek a szavak köszönnek rá. Miután Róma, Szentpéter és Pál apostolok oltalma alatt áll, a közeli Mediolánium, Milánóperi Szent Ambrus püspökkel büszkélkedhet, így a velenceiek joggal dicsekedhettek jeles szerzeményükkel, aki egyben megerősítette a Laguna város egyházi függetlenségét az Aquileiai pátriárkátussal és annak tengerparti városával, Gráróval szemben, de ezentúl politikai függetlenségét is jelentett Bizánccal és a német-római birodalommal szemben is. A történelmileg hiteles alexandrai Szent Márk hagyomány mellett létezett egy másik elképzelés, amely szerint Szent Márk evangelista lett volna Aquileia első püspöke és a Venétek térítő apostola. Nem sokkal a Szent Márk erekék megérkezése után a 9. században a város vezetése bizánci építészeket hívott az első templom építéséhez, amely 916-ban leégett, de két év múlva újra felépítették. Ebből a második épületből azonban csak néhány fal maradt meg, amelyek nehezen azonosíthatók a jelenlegi templom mozaik és márvány burkolat alatt. Alaprajza háromhajós, bazilika elrendezésű volt, a hajókat 2x12 oszlop választott el egymástól. 1063-ban kezdték kibővíteni, új hajókat és kereszthajót építettek hozzá, majd előcsarnokat két oldalt az új kereszthajóig meghosszabbították. Eltávolították az oszlopokat, de később a galéria kialakításakor újra felhasználták őket. 5 kupolát építettek a bazilika fölé, a középső lényegesen magasabb a többinél, így alátámasztásához erős pillérekre volt szükség. Így kialakult a ma is látható templom szerkezete, majd hozzáfogtak a díszítéshez. Az ekkor uralkodó doge, Domenico Servo utasította külföldre utazó követeket, kereskedőket, és azokat a gazdag velenceieket, akik külföldön éltek, hogy ehhez gyűjtsenek össze értékes anyagokat. Ezen kívül kihasználták, hogy a meggyengült bizánci birodalomban számos épületet elhanyagoltak, és onnan is elhozták az értékes márványokat és szobrokat. A város központja a palotákkal és oszlopcsarnokokkal övezett, márványnapokkal fedett Szent Márk tér, mérete 175 méter hosszú, 92 méter széles, aminek folytatása a Piacetta, a kicsi tér, amelynek a tengeren nyíló erőterében két ősi görög oszlopon a város korábbi védőszentje Szent Teodor márvány, és mellette a főpatrónus Szent Márk bronz szobra áll. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsoron véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Virtes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Csak hallanám, ha tisztán láthatnám, milyen út vár rám. Látszik már a cél, egy kis fény ragyog, szívemben dalgél, gyermekem. Eldobjam terhemet, szólhassam hangodat, mutassam utadat. Látszik már a kép, egy kis fény ragyog, szívemben.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Amikor mondani valójának megvilágítására Jézus képeket és hasonlatokat használ, akkor a prófétai hagyomány stílust követi. A képes beszéd az ószövetségi proféták jellegzetessége volt, akik nem csak beszédjükben igyekeztek könnyen érthetően fogalmazni, hanem életmódjuk is felismerhető jel volt az embereknek. Jézus példázataiban felismerhetők az utalások a prófétai üzenetekre és az üdvtörténeti eseményekre. E beszédstílus arra hívja a hallgatóságot, hogy önmagára és saját vallási életére vonatkoztassa a tanítást. A pásztorról és a nyájról szóló beszéd egy ilyen példázat. A korabeli emberek a nyájra vigyázó pásztorról halván azonnal Isten és az ő választott népe kapcsolatára gondoltak, mert a prófétai szövegekben és a zsoltárokban többször megjelenik ez a kép, s a zsinagógai istentiszteletek alkalmával rendszeresen hallották ezeket. Isten jó pásztorként vigyáz azokra, akiket kiválasztott, az ő népére. Jézus beszédében új elem az, hogy önmaga küldetéséről is tanítást, kinyilatkoztatást ad, azaz a hasonlatokat önmagára alkalmazza. Így módon mutatja be Isten üdvözítő szándékát, mint ami az ő személyében valósul meg. Ő a mennyei atya küldötte, ő maga a jó pásztor, aki Isten megbízása alapján összegyűjti és vezeti a nyájat. Ő minden embert az atyához akar vezetni.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. Az Éneklő Egyház című énekes könyv 104-es, 551-es és 223-as, illetve a Szent vagy Uram 114-es éneke hangzik el a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát az Éneklő Egyház 104-es, az Éneklő Egyház 551-es, a Szent vagy Uram 114-es és az Éneklő Egyház 223-as éneke csendül fel a szertartáson, ha tehetik, imádkozzanak velünk.